Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Műsorunk második részében egy tőzsdére a standard kategóriába frissen belépett társasága, a Civita Group igazgatóságának elnökét, Vaszkó Gábort köszöntjük szeretettel. Szervusz!
Szervusztok!
Mit érdemes tudni a társaságról, és mi vezetett odáig, hogy tőzsdére lépett a csoport?
Hát ez egy hosszú folyamat, hogyha most nagyon röviden össze akarom foglalni, akkor úgy fogalmaznék, hogy mi kukoricával foglalkozunk generációk óta. A cég alapjait, az első kukoricafeldolgozó üzemet, kukoricamalmot, azt 1992-ben alapította a családom, és második generációs családi vállalkozásként működünk. Ez a térség egy nagyon jó kukoricatermő vidék, Debrecentől délkelet irányba, Létavértes és Monostorpályi térségében. Úgyhogy ezt a kiváló minőségű kukoricát dolgozzuk fel. Eleinte egy egyszerű malomként, ugye mondhatjuk, hogy a malomipar az nem a leginnovatívabb iparágak között tartjuk számon, tehát azért itt az innováció egy elég lassú folyamat, de mi, amikor a egyetemi tanulmányok elvégzésével az öcsémmel csatlakoztunk a céghez, akkor átgondoltuk, hogy milyen újabb és újabb tevékenységet lehet ráépíteni erre az alapanyag és erre a feldolgozásra, és így került sor egy kukorica olajsajtóló üzem megépítésére, illetve egy gluténmentes kukorica száraz tészta gyártó üzemnek a megvalósítására, amelynek bővítését éppen az idén fejeztük be. És ezzel Európa legnagyobb kukorica, gluténmentes kukorica tészta üzemét hoztuk létre itt Debrecen mellett. Szóval ez egy hosszú folyamat, hosszú út. A tőzsdére lépésen egyik napról a másikra határoztuk el, hanem érlelődött egy gondolat. Egy tanulási folyamat vette kezdetét olyan 2 évvel ezelőtt. Ez kezdődött azzal, hogy a Budapesti Értéktőzsde szervezett magyar középvállalkozásoknak egy képzési kurzust, közösen a milánói bőrzével és a London Business School-nal. Ezen én részt vettem, nagyon agilis, nagyon érdekes és nagyon jó közösségbe kerülve inspiráltuk egymást, hogy hogyan lehet a vállalati fejlődés legmagasabb fokára elérni, amikor is nyílt részvénytársaságként tud működni egy vállalat. De egy megkerülhetetlen folyamat, így utólag visszagondolva, tehát 2 évvel ezelőtt a társaság szervezetileg nem állt készen arra, hogy NRT-ként működjön, de kellett hozzá ez a felkészülési idő, hogy az egész folyamatainkat, a vállalati vezetést, a reporting rendszert, a számvitelt megerősítve tudjunk felkészülni, és kvázi felkészülten piacra lépni, és ez 2023. július 7-én érkezett el, az a várva várt pillanat, amikor megszólalhatott a csengő a Budapesti Értéktőzsdén, ami jelezte a Civita Group NRT részvényeinek kereskedésének kezdetét.
Milyen konkrét célok vezéreltek titeket a tőzsdére lépésre, illetve mit vártatok a tőzsdei bevezetéssel, illetve mire fordítjátok a jegyzés során bejövő forrásokat, milyen új beruházásokat, illetve piacfejlesztési lépéseket várhatunk a Civitától?
Igen, itt viccesen is röviden azt szoktuk mondani, hogy nekünk mindig sokkal több ötletünk van, mint pénzünk. Ebben tud segíteni most a részvénykibocsátás és a frissen beérkezett tőke az mind a hatékonyság javításra és új termékek piacra vezetésére fog fordítódni. Tehát termékinnováció, új kapacitások, ugye a free from-nak nevezett kategória, ami az allergénmentes élelmiszerek piaca, az még nem egy beállt piac, ez növekszik. Egész komoly növekedést tud felmutatni, évről évre egy 8-10% tud bővülni. Ennek a kihívásnak is meg kell feleljünk egyrészt a gyártói kapacitás oldalán, másrészt az újabb és újabb egészséges élelmiszerekkel szeretne a Civita piacokon megjelenni, nem csak magyar, hanem külföldi piacokon, hiszen ma is már több mint 50% az export aránya a termékeinknek, és úgy tűnik, hogy nem csak a magyar fogyasztók, de a külföldi fogyasztók is nagyon szeretik a hazai kukoricából készült száraz tésztákat, és nagyon jó minőségűnek tartják. Nem kis büszkeséggel mondhatom el, hogy még olasz vevőink is vannak. Hát itt homokat a sivatagba vinni mondhatnánk, hiszen a tészta hazájában azért magyar gyártóként beszállítani, az egy nagyon komoly teljesítmény.
Beszéljünk egy kicsit a júniusi tranzakcióról. 453 millió forint értékben bocsájtott ki részvényeket a társaság. Mennyire felelt meg ez a részvényjegyzés az előzetes várakozásoknak? Korábban egyébként olvastam, hogy már egy tavaly novemberi időpont is felmerült a kibocsátás kapcsán.
Igen, már egy tavaly őszi időpont volt az első. Negyedévű bevezetésünket pedig éppen a energiaválság húzta keresztbe, amikor egyszerűen muszáj volt elhalasztanunk a bevezetést, mert mindenki azzal volt elfoglalva a pénzpiacokon, hogy most lesz-e elég gáz Európában a télen, vagy nem lesz. Az egekbe szöktek a nyersanyagárak, úgyhogy egyáltalán nem volt aktuális ez a bevezetés. Aztán persze tavasszal más kihívások jöttek, de ennek ellenére azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk, hogy tovább nem halasztottuk, és azok a befektetők, akik bizalmat szavaztak nekünk, úgy gondolom, hogy hisznek abban, hogy egyfajta válságálló iparág ez az élelmiszergyártás. Úgyhogy ilyen kis csavarokkal tűzdelt úton a kitűzött célnak egy 25%-os teljesülésével ugyan, mert a tájékoztatóban is szerepelt, hogy terveink szerint egy 2 milliárd forintot szerettünk volna bevonni. Ez kellett ahhoz, hogy felgyorsítsuk a következő 5 év fejlesztéseit, minél hamarabb végére tudjunk érni. Ehelyett az említett közel 450 millió forint jött be, amivel egyébként ugyanúgy boldogok vagyunk, és ugyanúgy visszük tovább azt a folyamatot, amit elterveztünk. Ez nyilván egy kicsit lassabban, és nem másfél év alatt, hanem akkor most 2,5 év alatt fogjuk megvalósítani mindezt. Céljaink az egyébként azok, hogy ilyen helyzetben, amikor éppen a gazdasági nehézségek közepette megvalósítjuk ezeket a beruházásokat, fejlesztéseket. Úgy gondolom, hogy viszonylag ilyenkor jó áron lehet vásárolni. És startra vagy ugrásra készen fogjuk várni, amikor a kereslet újra régi lesz és bővülni tud.
Intézményi és magánbefektetők is részletek ebben a jegyzésben, ha jól gondolom, és mit lehet tudni a jelenlegi tulajdonosi struktúráról?
Főleg lakosság jegyzett, és most több mint 100 fővel gyarapodott a részvényesek köre a Civita Groupnál.
Említetted, hogy eredetileg több tőkét szeretetek volna bevonni, de most így a megvalósult...
Ez főleg az intézmények távolmaradása miatt nem valósult meg. Tehát úgy gondolom, a lakosság előtt le a kalappal, mert amit terveztünk, azt el is adtuk, és az intézmények meg az említett makrogazdasági nehézségek miatt maradtak távol. Ellenben azóta már több ígéretünk is van, hogy egy őszi rábocsájtással elképzelhető, hogy tudnak jönni, de hát ezek még távoli tervek.
De az intézmények számára fontos szempont a piaci likviditás, ami a jelentős részben a közkész hányad függvénye. Itt azt láthatjuk, hogy jelenleg a családi vagyonkezelő ZRT-tek több mint 80%-ban tulajdonos, és ez nyilván behatárolja a közkész hányad mértékét. Itt van-e olyan középtávú célotok, ami arra vonatkozik, hogy meddig terveztek lemenni, illetve a közkész hányadot milyen mértékben tartjátok ideálisnak növelni a középtávú, mondjuk 3-5 éves időtávon?
Igen, hát ez jelenleg 5%. A családi vagyonkezelőnk vállalt lokapot 2 évig nem fog eladni, meg hát igazából azután se, tehát soha nem volt célunk a részvényértékesítés, hiszen nem kiszállni akarunk a cégből, hanem társakat akartunk magunk mellé. A kérdésre válaszolva, hogy ezen az 5 éves távon egy 20% közkész hányadot én el tudok képzelni.
Igen, a likviditás az egy nagyon fontos szempont, de talán ami még érdekes lehet a befektetőknek emellett, hogy egyrészt milyen tervekkel rendelkezik a társaság a következő évekre nézve, mekkora növekedés is elsősorban eredmény cashflow növekedés az, amivel számol a csoport. Illetve a másik szempont, ami szintén mérvadó szokott lenni, amikor egy-egy részvényt a portfóliókba választanak a befektetők, az az, hogy a potenciális árfolyam mozgás, árfolyam felértékelődés mellett esetleg osztalékágon tudnak-e jövedelemhez, hozamhoz jutni a befektetők.
Igen, a Civita úgy gondolom, hogy egy olyan papír tud lenni, ami magán hordozza a startupok izgalmát, hiszen rengeteg olyan innovatív új ötlettel tud a cég előállni, és ez a következő években is így lesz, hogy évről évre újabb és újabb termékekkel jövünk ki, amik előremutatóak, és mint az ehető tányér pohár, akár teljesen új kategóriát is teremthetnek a fogyasztói kosárban. Ugyanakkor egy hagyományos és biztonságos élelmiszer gyártó papírja is ez. Tehát azt mondom, hogy a következő években mindenképpen osztalékpolitikát fog előterjeszteni a menedzsment a közgyűlésnek, amit közgyűlés majd elfogad. Tehát úgy gondolom, hogy lesz osztalék is, hiszen egyébként ebben a család is érdekelt, hogy osztalékágon annyi osztalékot a cég tudjon fizetni, ami még a növekedést nem veszélyezteti, de már azt a fölösleges tőkét akkor ki tudja fizetni a tulajdonosoknak.
És a növekedéssel kapcsolatban hoztatok valamilyen tervet, üzleti tervet nyilvánosságra?
Nem hoztunk nyilvánosságra üzleti tervet, de az elmúlt 10-15 év adatait nézve azért évről évre egy 20%-os növekedést tud produkálni a cég. Ami persze nem azt jelenti, hogy ez a következő 15-20 évben is így lesz, de én bízok benne, hogy ehhez megvan a tudásunk, hogy tovább-tovább tudjuk folytatni a növekedési trendet. Mi alapanyag gyártóból élelmiszergyártóvá szeretnénk válni. És ezen az úton el is indult a cég, hiszen a korábbi malomipari tevékenység súlypontja át fog tolódni a cég életében a száraz tészta, a kukoricából készült gluténmentes tészta gyártás felé. És hát egy nagyon érdekes negyedik divízióként jött létre az idén az ehető tányér és pohár gyártógépsorunk. Ez is egy több éves innováció, és egy hosszabb folyamat, de azt kell mondjam, hogy itt nem is maga a termék a nagy fejlesztés, hanem az, hogy ebből piacképes terméket tudunk csinálni. Úgyhogy nagy bizakodással tekintünk ezen termékek bevezetése kapcsán is a jövőbe, hiszen óriási potenciál van ezen a piacon. Mert a legfontosabb kérdés, amit meg kellett oldani, hogy olyan sorozatgyártást kell biztosítsunk, ami az önköltséget leszorítja arra a szintre, mint a helyettesítő termékek ára. Tehát azt gondolom, hogy lényegesen és hosszú távon nem térhet el egy ilyen ehető pohárnak az ára, mondjuk a helyettesítő papírpoharak árától, holott a mai papírpoharak ugye egy vékony filmréteggel, fóliával be vannak vonva, tehát azok nem teljesen lebomló termékek, amiről beszélünk.
Csak az érdekességképpen most mekkora az árkülönbség, vagy mennyire kell még leszorítani? 10%-okról beszélünk, vagy 50-ről, vagy 100-ról?
Tehát jelenleg a nem általunk gyártott, hiszen vannak külföldi gyártók, akik állítanak elő ilyen ehető poharakat, azok 5-6-szoros áron vannak a piacon, mint a papírpohár. Mi most, amikor kijövünk, akkor nagyjából dupla áron leszünk, és egy 20%-os árkülönbség a cél, hogy annál az alá szorítsuk. Egyfajta zero waste koncepcióval nem akarjuk, hogy semmilyen hulladék kikerüljön úgy a telepről, hogy ez nem újrahasznosítódik valamilyen újrahasznosítási folyamat során.
Tavaly nagyon sikeres évet zárt a cégcsoport, 5 milliárd forint fölé ugrott a konszolidált árbevétel. Ez egyébként 2021-ben valamivel 3 milliárd felett alakult, illetve üzemi szinten is a profit az nagyságrendileg négyszereződni tudott. A tavalyi évet már közel 500 milliárd forintos üzemi nyerességgel, illetve közel 300 millió forintos korrigáltatott nyerességgel zártátok. Mi volt az oka ennek a nagyon jelentős ugrásszerű növekedésnek 2021-ről 2022-re?
Hát ennek több oka is volt. Egyrészt az alapanyag ára az mindig nagy mértékben befolyásolja az árbevételünket is, hiszen a végtermék árában azt mindig érvényesíteni tudjuk, tehát olyan helyzet nem áll elő, hogy valamit egy nagyon drága alapanyagból nagyon olcsó malmi terméket gyártunk, vagy éppen kukoricatésztát. És az alapanyag áremelkedés járult hozzá egy részben, másrészben a magasabb hozzáadott értékű termékek az értékesítési mixünkben egyre nagyobb súlyt kapnak. Ugye ez magyarázza nem csak az árbevétel, hanem az eredménynek a javulását is. És hát úgy, hogy az idén kész lett a bővítése a tésztaüzemünknek, ez nyilván ennek a kapacitását is el akarjuk adni. Ugye azt tudni kell, hogy a termékmixben, amíg nem volt spagetti tésztánk, de nagyon sok áruházba nem tudtunk bekerülni, és távol maradtunk a nagyobb volumenű és a nagyobb a külföld, főleg külföldi áruházak polcairól. De így, hogy kész lett a spagetti vonalunk is, és most már a fusilli penne mellé spagettit is tudunk kínálni, akkor kinyílt egy újabb kapu.
Ha jól olvastuk, akkor 50 kilométeres körzetből sároljátok a kukoricát, úgyhogy bizakodunk akkor a minél kedvezőbb és jobb minőségű termésben, és nagyon köszönjük a beszélgetést Vaszkó Gábornak, a Civita Group igazgatósági elnökének. Jó hétvégét kívánunk!
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó hétvégét mindenkinek!
Ennyi fért mai adásunkba, kérjük ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk!
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.